Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsor, amelynek címe Fáraók földjén, azon belül Ramszesz történelmi arcképcsarnok, Ola Adriennel ülök, én pedig Kövi Franciska vagyok, és a mai alkalommal tulajdonképpen elkezdjük az éves adásunkat, valószínűleg egész évben
már megint. Már 2015 van,
hihetetlen, hogy
eltelik. Boldog új évet.
Valóban tényleg ezt teljesen elfelejtettem, és 2010 óta hallgatnak minket a kedves hallgatók, hihetetlen, immár 5 éve. Most mondd meg, elképesztő. És mindig próbálunk valami újat adni tulajdonképpen, és arra gondoltunk, hogy ennek az évnek a tematikája az Egyiptom és a külvilág lesz, pontosabban az új birodalom kezdetétől egészen a hellenizáció, illetve a római korig fogjuk bemutatni önöknek havonta egyszer az egyiptomi külvilágot. Ezekre kitérek mind a külföldi kapcsolatokra, tehát kereskedelmi kapcsolatok, mind pedig ugye a háborúk,
politika
és mindenféle érdekes dolgokra, amik ugye azért is fontosak, többször is mondtuk Adriennel, hogy bizonyos népek között kereskedelmi kapcsolatok voltak, mert ezek nem csak az árucseréknek a kapcsolatát, hanem ideológiáknak is az átmenetét, átvételét, cseréjét, így vallási elképzelések, illetve isteneknek is az átvételét eredményezte, ezzel alakultak ki, és egészítették ki a saját elképzeléseket és saját vallási nézeteiket a népek, ez pedig hatott a művészetre, és tulajdonképpen mindenre, ami ebben az időszakban volt, hogy az adott népre jellemző, úgyhogy tényleg ez szerintünk nagyon fontos, ezért is gondoltuk, hogy egy kicsit így inkább a külvilág felé nyitunk. És
bár ez úgy tűnhet, hogy már voltak ugye ezek, mert vettük őket ugye Egyiptom szemszögéből, de most az lenne a lényeg, hogy nem Egyiptom szemszögéből vennénk, hanem mondjuk volt ugye szó a hükszószokról, de nagyon nem beszéltünk róla, hogy kik is ezek a hükszószok, és miért mai adásban például erről fogunk beszélni, hogy kik is ezek a hükszószok. Ugye volt ez a fővárosuk Avaris, erről sejtettünk sok szót, de erről is fogunk, tehát inkább az adott külföldi szemszögéből fogunk kicsit jobban rávilágítani, és csak kevésbé Egyiptomon keresztül. Tehát, hogy kicsit így próbálunk újdonságot nyújtani, hogy nem Egyiptom lesz teljesen a középpontban, olyan szempontból, hogy nem ők lesznek a kulcsa mondandónknak, hanem csak ilyen kis ők lesznek a mellékfolyama.
És ugye azért is fontos ez, hogy igazából innen kezdjük el, mert már ugye az óbirodalomtól kezdve megvoltak ezek a kapcsolatok, tehát a piramisok korában is tudjuk, hogy már Núbiával és a Közel-Kelettel folytak különböző kereskedelmi kapcsolatok is, ismerték egymást, de mégis
expedíciók indultak.
De mégis mivel, ahogy befejeztük ugye az előző évben, decemberben az mégiscsak második átmentikor, és a hükszoszokkorra, és az új birodalomnak a kezdetén járunk, és gondoltuk, hogy innen folytatjuk, azért is, mert itt már több forrásunk is van, tudunk idézni, akár eredeti nyelven is tudunk, Adriennel, persze nem mondjuk sémiul, de egyébként bármi más nyelvet szívesen prezentálunk önöknek, és különböző forrásaink vannak, és különböző fennmaradt egyéb írások és lehetek, szerintünk ez nagyon izgalmas korszak, úgyhogy reméljük egy nagyon szép évnek nézünk elébe. Ugyanak, tehát maga a mai adásnak a lényege, mint mondta Adrián, és a hükszoszok lesznek, és az új birodalomnak az előzményei tulajdonképpen, és egyben a középbirodalomnak a vége, ez a korszak az, ami ugye nem annyira kedvelt más embereknek, vagy a legtöbb ember számára, tényleg nem annyira izgalmas, de mégis fontos ezekről beszélni. Először egy rövid hírblokkot hallhatunk Adrián, amit gyűjtött nekünk csodálatos híreket, utána pedig majd belevágunk ebbe a területbe.
És nagyon jó lesz, hogyha majd beszélünk az egyes témákban, hogyha csak megemlítünk egy-két egyiptomi fáraónak a nevét, már rég tudni fogják, hogy kikről van szó,
nagyon
mert
ugye
bár már hallgattak
tudja
minket 5 éven át, és ezért mindenkinek tudnia kell, hogy kiről van szó. Nem fogunk kitérni hosszasan egy-egy egyiptomi uralkodóról, tehát nem fogunk róluk most sokat beszélni, inkább tényleg csak megemlítjük, hogy
Jelenleg képeink sincsenek, de ez se annyira probléma, mert egyrészt nincsenek, annyira nagyon fontosak, másrészt pedig tényleg mindenki tudja már remélhetőleg ezeket az uralkodókat. Úgyhogy hallgassuk is meg ezeket a híreket, amik nagyon-nagyon izgalmasnak bizonyulnak.
Igen. Köszönöm szépen. Az első hírem, hát akkor el is kezdeném. Múltkor honlapjáról ollóztam szintén most megint össze a kis híreimet, rengeteg jó kis forrás van ott. Tehát az első hírem arról szólna, hogy erődítményt találtak. Minden idők legnagyobb egyiptomi katonai erődítményt ráadásul. Bizony, a sínai félszigeten fekvő Tel-Habua városánál, Szuezi csatorna mellett. A hercegfal néven is ismert Tel-Habua városánál, korábbi nevén egyébként Charu, Jó.
Hát az olyan attól függ, mert hogyha a másik iskolában tanulok, akkor csárul lesz.
Ja, igazán. Igen, igen. A lényeg, hogy a Tel Habu a városánál feltárt 3000 éves erőd egy erődítményekből és erőd városokból álló védelmi vonal a Horus hadi út része volt. Bizony, bizony. A felfedezés egybevág a katonai útnak a karnaki templom fanán első széti egyiptomi uralkodó reliefén megörökített leírásával, miszerint az út összesen 11 erődítményből állt. Ezek közül eddig 5-öt tártak fel, köztük az elsőként megépülő ezt a csaruit. Jelentős felfedezés, ez ugye mondták is itt az ásatás vezetők. Hiszen nagyon fontos részleteket árul az ókori Egyiptom hadtörténetéről, kitűnő példája az ókori egyiptomi katonai építészetnek, egyben a korokon átívelő egyiptomi katonai stratégiáknak is, amely az egész ország védelmét tűzte ki célul. Egyébként a Kairó Postnak adott nyilatkozatában még nagyon sok mindent olvashatnak erről. Az ásatás vezető beszélt, nekik adott egy nyilatkozatot. A Horus útja kötötte össze kereskedelmi és katonai szempontból Egyiptomot és Ázsiát, az út mentén épült erődök pedig fontos szerepet játszottak az ország keleti védelmében. A hadiúton az elmúlt évezredekben több mint 50 hódító hadsereg vonult végig, nagyon izgalmas, ez most nekünk pont jó, mi kis témánkhoz mondanám is, hogy kik ezek, harmadik Thotmesz és második Ramszesz katonái nyugatról kelet felé, a hükszószok, asszírok, kam, bűszész, perzsa, hada, Nagy Sándor, zsoldosai, Antiokhosz, római légiói.
Hát az egész történelem, hát vonult ezen az útvon, de jó Isten.
Az biztos is. És vajon hány lovaskocsival tették ezt?
Az attól függ, hogy ugye...
Igen, és nagyon fontos, hogy az Amr ibn al-As alatt harcoló arabok pedig keletről nyugat felé mentek hódítani. Remélem mindenki fogta az adást. Még egy pár szó. A középbirodalom idején Egyiptom másodvirágzását élte, ugye mondhatjuk így. Ebben az időben a hadsereg még a Tigris és az Eufrates vidékén is megvetette a lábát, mely hódításokat a birodalom legsebezhetőbb részén, az erődítmények hosszú láncolata igyekezett megvédeni az ellenségtől, úgyhogy nagyon hasznos volt ez az egész erődítményrendszer. A 350 kilométer hosszú, két párhuzamos fal által megerősített Kiauriból induló és Rafah határvárosáig tartó Horus útját később keresztény zarándokok is használták, ezért az út mentén Rafahtól Pélusziumig keresztény templomokat is építettek.
Azt a mindenit. Az egész vallási turmix van tulajdonképpen itt. Ebben a terminus nem én találtam ki, esküszöm.
A vallási turmixot? Uh-huh. Szerintem csap le rá, vagy hogy mondják, ez védes le, ez most a te új szavad. Úgyhogy ez lett volna az erődítmény rendszeres hírem. A következő hírem nagyon-nagyon izgalmas.
Egyébként, bocsánat, annyi még, hogy az annyira érdekes lesz szerintem ebben az évben, tulajdonképpen ebben az adásban, hogy meg fogjuk ismerni azt, hogy milyen különböző népekkel került kapcsolatba az ókori Egyiptom, és hogy ennek ellenére hogyan maradt fent igazából teljesen, hát mondhatni a keresztény korig, bár már a római korban is ugye különböző, hát már nem volt annyira tipikusan Egyiptom, és az a klasszikus értelembe vett faraonikus bármi, amit megismertünk, de mégis ugye kicsit tovább jött, erre is ki fogunk térni, és hogy mennyi különböző népcsoport fordult meg.
Megkaparintani tényleg igen, a kultúrát és minden.
Vagy behódolt inkább neki teljesen, és akkor ő is teljesen egyiptomi lett, akár mondjuk egy európai, egy makedón, egy asszír, vagy egy perzsa, ami a legnagyobb név volt, ugye tulajdonképpen, hogy egy perzsa, mint egy fáraó uralkodjon, és onnantól kezdve igazából még a rómaiak is, tehát hogy ez nagyon, nagyon jó év lesz szerintem ilyen tekintetben, hogy mi volt ebben az országban az, ami ennyire megfogta tulajdonképpen a világot, az akkor ismert világot.
Bizony. Nagyon sok érdekesség lesz. Akkor folytatnám is a hírekkel. A második hírem arról szól, hogy egy ókori temetkezést tártak fel Luxorban, melyet Osiris, a túlvilág és a halottak istene mitikus sírja kicsinyített másolatának tartanak, az ásatásokat végző olasz és spanyol régészek. Osiris sírjának leghíresebb példája ugye az Abüloszi Osirion, amelyet első széti időszámításunk előtt 1290-1279 közötti uralkodása alatt építetett. A Nílus nyugati partján a nemesek völgyében a Kamp 327 nevezettű befejezetlen sír belsejében felfedezett temetkezési komplexumban megtalálható a mitikus sírnak az óegyiptomi leírásokban szereplő összes jelképe. Erről is biztos beszéltünk már sokszor, vagy hát nem sokszor, de biztos említettük már, hogy milyen felépítése van ennek az Osiris sírjának, meg ennek az egész mitikus mindenféleségnek, tehát erről is volt már szó. Ennek alapján a szakemberek úgy vélik, hogy a 25. vagy a 26. dinasztia idején épülhetett ez a sír, ugyanis kizárólag ebben a korban jelent meg az Osiris szimbolika a magánsírokban. Nagyon érdekes, erről is bőven olvashatnak egyébként angol nyelven, ugye a Cairo Post és a Luxor Times angol nyelvű egyiptomi lapok online kiadásában, ha esetleg valaki bővebben szeretné tanulmányozni ezt az esetet. A most feltárt sírépítmény együttes egy nagy keresztirányú oszlopcsarnokból áll, melynek északi falától lépcső vezet az Osirisnek szentelt komplexumba. Az Isten szobra a boltíves szentélyben található, ezt folyosó veszi körül, mint egy elszigetelve és védelmezve ugye Osiriszt. A túlvilág urával szemben kezdődik az a lépcső, amely egy 9 méter mély aknába vezet. Nagyon-nagyon érdekes egyébként, hogyha megnézik ezeket a honlapok valamelyikét, egyáltalán a múltkornak a honlapján ezt a cikket megkeresik, akkor képek is nagyon jó. Hát egy ilyen rajzolat, végül is egy ilyen, mint egy térkép mutatja ezt az egész sírnak a felépítését, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, érdemes utána járni. Itt újabb csarnok található, ahonnan egy 6 méteres akna nyílik, ez a temetkezési komplexum legmélyebb része. A sírkamra a feltételezések szerint a szobor alatt lehet, az Osiris szobrot körülölő folyosó nyugati oldalán újabb terem található, innen egy 7 méter mély akna nyílik, melynek aján északi, déli, keleti és nyugati irányban egy-egy terem található, tehát egy ilyen nagyon szövevényes kis járat rendszerez. Utóbbi falait reliefek díszítik, rohanó démonok és késekkel felfegyverkezett istenségek láthatók, amelyek őrzik, óvják az elhunyt földi maradványait, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, ez is tényleg látom róla képeket, szerintem érdemes ezt utána járni. Látom. Igen, küldtem neked.
Igen.
Jó, és van még egy hírem, gyorsan el is hadarom. Egy 4500 évvel ezelőtt uralkodó, eddig ismeretlen egyiptomi királyné sírját fedezték fel cseh régészek Kairótól délnyugatra, a gízai piramisoktól nem messze. Harmadik, Hentkaues sírját Abuszírban, az ókori Memphis nekropoliszában találták meg, melynek közelében több 5. dinasztiabeli fáró piramisa is található.
Ugye ezeket a területeket el tudja remélem mindenki helyezni, hogy Kairó és Abuszír és a piramisok, tehát ezek körülbelül egy területen vannak, eléggé közel egymást, az óvirodalom korában, naptemplomok, piramisok, napisten, stb. Ezek voltak a kulcsfogalmak ebben az időszakban.
Így keresenek le a Google-ban.
Mindenképpen megtalálják, nagyon klassz.
A sírkamra falán olvasható feliratok tanúsága szerint az elhunyt a körülbelül időszámításunk előtt 2460-2458 között uralkodó Noferefri fáraó felesége volt. A királyné létezése sem volt ismert eddig, így a felfedezés fontos elemekkel gyarapítja az 5. dinasztiára vonatkozó ismereteket, hangsúlyozta ugye közleményében a műemlékvédelmi miniszter. A sírkamra építésén dolgozó munkások nem csak a királyné nevét, hanem minden titulusát ráírták a falakra. Egyiptomban a 4. és az 5. dinasztia idején épültek az első piramisok, a királyné sírját egy kis temetőben találták, Noferefri fáraó 1990-es években felfedezett temetkezési helyétől délkeletre. A sírból egyébként 24 mészkőszobor, illetve használati tárgy, és további 4 résztárgy került elő. A felfedezést a Miroslav Barta vezette cserégészeti expedíció tette az egyiptomi műemlékvédelmi minisztériummal közösen. Cserégészek tavaly egyébként már találtak Abuszírban egy 5. dinasztiabeli magasrangú papnak, Nefernek a szarkofágát és múmiáját. Lehet, hogy erről is beszámoltam önöknek itt a tavalyi évben, nem tudom most már pontosan. Annyi hírt hoztam, hogy már nem is tudom. Úgyhogy ez lett volna 3 hírem, remélem.
Ez mind csoda izgalmas volt megint.
Ugye?
Most szerintem elmehetünk egy nagyon rövid zenére, aztán visszatérünk magával a Hyksoszokkal és az új témánkkal.
üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, aminek címe Fárók Földje. Olá, Adrienne, ülök én pedig, Kövi Franciska vagyok, és a mai alkalommal a Hyksoszokról fogunk beszélgetni, és... Szerintem ezt hallatszunk.
Nem baj.
És azokról a Hyksoszokról lesz szó, akik véget vetettek.
Na, melyikekről? A sok közül.
Hát nem azokról, akik csak úgy tenklengtek mondjuk a Közel-Keleten, hanem azokról, akik megjelentek Egyiptomba.
Akik és szépen beszivárogtak,
szépen nem pedig apránként, jöttek nagy nagyon csalesek voltak egyébként. Aztán persze eltették az egyiptomiak őket oda, ahova valók szépen, és kitették az országba, és helyreállt a béke, és megvett az új birodalom, szóval hihetetlen történelme van ennek az országnak, csodálatos. Ebben mindenki egyetért, elképesztő. A lényeg az, hogy ismerjük, hogy megvolt a Középbirodalom.
Nem érdekli.
A Középbirodalom, és aztán megjelentek a Hyksoszok, szétverték a Középbirodalmat, majd kiverték a Hyksoszokat, így az új birodalom elkezdhetett újra virágozni, csodálatos, csodálatos.
Mindenki történet. Nagyon jól érezte magát.
Mindenki boldog volt. Először is azt akarjuk elmondani, Adrienne, hogy kik is voltak ezek a rejtélyes Hyksoszok, milyen feliratok vannak.
Mit kell róluk tudni?
Mégis milyen országból jöttek, milyen területről, és hogy milyen városokat építettek ki, és mi a legfontosabb egyiptomi város, amit ők alapítottak, és ahol ők laktak, a régészeti feltárásokat is figyelembe veszük. Természetesen nem csak úgy kapkodunk a levegőből információkat. Tehát a Hyksoszok, hogy észak-nyugati sémi eredetű nép, ezeket tudjuk, az erőben meg kell jegyezni, kánaániták, vagy ammoniteknak is szokták őket nevezni, akik Krisztus előtt 1720 és 1710 között Egyiptomba betörve győzelmet arattak a Középbirodalom fáraói felett, amik egyébként már szintén kezdtek meggyengülni, tehát ez nem volt olyan, hogy itt egy totálisan jó birodalom volt, és hirtelen véget vetettek, voltak különböző belső problémák is, és változások, ami a meggyengülést elősegítettek, mint ugye tudjuk. A hódítókat az egyiptomiak nevezték el egyébként Hyksoszoknak, ugye egyiptomi nyelven Hekahasut, vagyis az idegen földek urai, gyönyörű a hieroglifájuk és a kis botokkal, meg a kis ország jellel, szóval tényleg egy csodálatos kis elnevezés. Ők azok, akik fővárosokká avarisztették meg a Nílus deltájában található kedves kis várost, és csak nem 100 évig tartó uralmokat, hatalmas királyságot hoztak létre, amelyek Szíria és Palesztina is a része volt. És hát még pár egy kis információt mondanék róluk, mielőtt belevágunk jobban. Ugye ezek a 11. dinasztiában, Egyiptom 11. dinasztiának idején jelenték meg Egyiptomban, és a 13. dinasztia idején kezdték meg útjukat a hatalom felé, majd Avarisz és maga a Nílus deltának az elfoglalásával tulajdonképpen lezártak a másik átmeneti korszakot. A 14. dinasztiával is kapcsolatban állt. A 11. dinasztiával is kapcsolatban álltak, és a 15. dinasztia korában pedig magát tényleg átvették a hatalmat alsó Egyiptom felett, de az egyiptomi 17. dinasztia végének és a 18. dinasztia elejének uralkodó. Azért te még mindig nevel. Ezt látom.
Azt akarom mondani, a 18. dinasztia az már talán világosabb mindenkinek, mert itt csak dinasztiákról beszélünk.
Igen, hogy ez problémás,
mert... A második kor az ilyen sok dinasztiás.
Ezt ki is szoktuk hagyni. Mi, Adrienne, nem is szoktuk, nagyon túl bonyolult, túl sok az információ, monitorosra lehet bízni. 70 király, 70 nap, 700 fogalmas, és nagyon bonyolult, nagyon fura, másik átmeneti kor, első átmeneti kor, nem a kedvenc korszakunk. Nagyon sok dinasztia volt, leegyszerűsítve voltak a Hyksoszok, és alul pedig azaz Felső Egyiptomban, mert ugye a Nílus visszafelé folyik, ez nagyon fontos, ez mindenki tudja, remélem, hogy fölfelé. Így mondom, fámjára, visszafelé folyik, az a hülye Nílus. Mert ilyen hülye folyó, olyan édes, de tényleg fölfejtelt, úgy nézzek majd. Na igen, ez az Felső Egyiptom és Alsó Egyiptom. Ez a Felső Egyiptomban, azaz délen, lent, elkezdett szerveződni a 18. dinasztia, megjött Jakmesz, kiverték őket, és akkor tulajdonképpen helyreállt a birodalom. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve ez történt. Beszélhetek én még egyébként más dinasztiákról is, de annyira nem, tényleg nem annyira fontos, és annyira beszéljek. Jó. Igazából, ami nagyon fontos, tehát mi a fontos városunk, Avarisz a Nílus deltában.
Majd mindjárt beszélünk róla, bővebben.
Egyébként több ilyen kis városkájuk is volt, és ilyen erődített katonai táborokban laktak, ami nagyon-nagyon fontos. Avarisz volt a legnagyobb, nem és Egyiptom... Egyiptom mellett a régészek Palesztinában is azonosították, és ilyen különböző kis csoportokat, nem ezeket a táborokat találtak, Jerikóban, Sikemben és Lákisban, azért ezeket a városokat már vakon is tudjuk a térképen elhelyezni, ezeket is meg kell tanulni. Nem vezettek be egyébként Alsó Egyiptomban saját adminisztrációt, hanem a városok egyenkénti adóztatását végig, ugye ez is fontos, hogy most teljesen elnyomás volt, vagy pedig élhettek az egyiptomiak egy tulajdonképpen kvázi önállóságban, vagy mégsem. Tehát, hogy ez mindenféleképpen...
Érdekes megfigyelni ezeknek a úgymond külföldieknek, hogy ráerőltetnek egy tök új politikát a megszállt országra, vagy pedig azt mondják, hogy jó, az, ami most van, folytassuk ezt.
Mert hát bevált végül is, tehát igen. Egyrészt, másrészt meg az is fontos, hogy a nyelvet bevezették, vagy miket vezettek be tényleg, tehát, hogy ezeket fogok igazából mi ebben az évben.
Át, mit adtak le, nagyon érdekes.
Igen, bizony. Ők vezetik be egyébként Egyiptomban, hogy a ló vontat a harci szekeret, ami nagyon
pont
fontos.
Ezt akarom majd én is mondani.
Többszörösen is kiemeltük, hiszen régen nem volt Egyiptomban, tehát az újbirodalom előtt ez a harci szekér, viszont az újbirodalmi ábrázolásokat, igen, azt meg az arabok, ugye, dehogy is, a perzsák, az arabok segítségével pedig ezt is tudjuk. Tehát, hogyha látnak egy egyiptomi ábrázolást, amin harci szekér van, az nagy valószínűség szerint újbirodalmi, vagy azutáni, hiszen azelőtt nem volt ez a harci szekér, ezt az avariszi hükszaszok hozták tulajdonképpen be. Ugye ezeket a ramszeszeket látjuk legtöbbször ezeken a harci szekereken, vagy a későbbieket, nekik volt a nagy mániájuk. Tehát ők hozták ezt be. Egyébként különböző eszközöket is hozzájuk köthető, például csak ilyen aranyos kis egy szövőszéket is ők vezették be Egyiptomban, a lantot és az összetett íjat is, tehát hogy mind harcászatilag, mind pedig sima életvitelileg mennyi változást tudott hozni maga.
Az életbe, vagy hogy
elképesztő tényleg.
Kulturális örökség.
Az. És meg is őrizték, beépítették, és tovább élt. Ez egy túlélés mindenképpen. Igen.
Azt hittem valami mást akarsz.
Nagyon szót akartam egyébként a külföldivel, csak ez nem. Egyébként így volt az a korszak, és magának a hükszaszok uralmának pedig már a jól ismert első Jakmesz fáraó vett véget. Krisztus előtt 1550-ben a Taniszi csatában. Na ne siessünk, Tánisz, tényleg elnézést, rosszul van. De ne haladjunk ennyire előre, hanem még
beszéljünk ezekről a hükszószokról, meg erről az egész korukról, amit itt Egyiptomban eltöltöttük. Ugye a zsidók egyiptomi tartózkodását egyes történészek az ország hükszószok általi megszállásával hozzák kapcsolatba. Ezen elmélet szerint a zsidók velük együtt sodródtak Egyiptomba. Az egyik hükszósz uralkodó Jakob Herr neve minden esetre feltűnően hasonlít. Na, a bibliai.
Hát de talán Jákob.
Jákobra, bizony. Nagyon ügyes, nagyon ügyes. Hagyományosan csak a 6-15. Dinasztiabeli uralkodót nevezzük Hükszósz uralkodóknak. A Hükszósz nép körében használt nevek Kánaánita nevek voltak. Uh-huh. Ez látható a szemita istenségek nevének, így például Anata vagy Bál előfordulásából azon nevekben, melyet a hükszószok viseltek. Új hadviselési módot vezettek be Egyiptomban, ugye, amit mondott Francis, ezt akartam pont mondani én is, hogy itt az összetett íjat és a lóvontatású harci szekeret alkalmazták, nagyon érdekes. A Hükszósz királyság központja a Nílus keleti deltájában és Közép-Egyiptomban volt, mérete korlátozott és területen nem terjedt ki délfelé felső Egyiptom területére, amely a tébai uralkodók uralma alatt állt. A déli ország része a hükszószok kapcsolatai főként kereskedelmi jellegűek voltak, ugyebár a tébai hercegek egy időben elismerték a hükszoszok uralmát és hódoltak feléjük. A Hükszósz 15. dinasztiába tartozó uralkodók Memphiszt választották fővárosuknak és kormányzati székhelyüknek. Nyári rezidenciájuk Avariszban volt.
Ezeknek a királyoknak az uralma egyébként egybeesik a 16. és a 17. dinasztia fáraóinak uralmával. A kort egyébként összefoglaló néven, mint mondta Adrián, és másik átmeneti kornak nevezik, tehát ezt mindenki helyezze el, mert ez tényleg egy nagyon fontos átmeneti korszaknak számít. A 18. dinasztia első uralkodói, első Jakmesz végül uralkodásának 16. évében kiűzte a hükszoszokat a Saruhenben lévő utolsó erőségükből.
De milyen jó kis dátumok vannak itt,
hihetetlen egyébként. Igen, és tényleg, amiről beszéltünk, hogy már az új birodalom, azért is onnan kezdjük, mert innen már vannak fontos adataink, forrásaink, még többet írtak, még több dolog maradt meg.
Külföldről
is vannak, főleg majd, mikor az amarnai leveleket fogjuk idézni. Adrianne, elképesztően izgalmas korszak, és azok a kapcsolatok, meg fejlettségek, el se lehet képzelni egyébként, hogy 5000-3000 évvel ezelőtt, ilyen volt, 3-4-5, mert már 5-tel ezelőtt is. Csak szeretem ezt így hangsúlyozni. A lényeg az, hogy ugye Jakmesz kiűzte őket. Ami nagyon fontos, hogy a tudósok, a szkarabeuszok egyre gyakoribb ábrázolásában és az egyes egyiptomi művészeti elemek átvételében annak a jelét látják, hogy a 15. dinasztiába tartozó Hükszósz királyok egyre inkább egyiptomivá váltak.
Hoppá!
Na erre lőjenek valamit, ez hihetetlen. Itt is azt történik, hogy jön egy külföldi ember saját identitással, saját vallással, saját mindennel, és odaérkezik Egyiptomba, és már ugye a hódított előttesben megvoltak, és beszippantja, nem tud mit tenni, mert azt látja, hogy te jó Isten, hát ez egy csodálatos ország, elképesztő. Szóval elkezdtek majd az egyiptomiság menni, és ezen megy egyébként egy kicsit a vita is, hogy ennek volt-e köze nyilván annak, hogy ki tudták őket űzni, hogy mennyire lettek egyiptomiak, mennyire nem egy idegen, két idegen harcolt már szinte egymással, hanem inkább egy egyiptomi és egy most kicsit egyiptomizilád, nem kell szépen mondani, egyiptomizálódott népesség, tehát ez nagyon-nagyon érdekes tényleg, hogy mennyire kezdenek mondjuk átváltozni. És a hükszuszok az egyiptomi királyi uralommal kapcsolatos jelképeket és a megnevezéseket is használták, szintén egy jellemző, például ugye nevek tekintetében, ábrázolások, attribútumok vagy bármilyen használata, és átvették az egyiptomi Szét istenséget, mint saját uralmokat támogató istenséget, nem tudni, ugye, mert ugye Szét, hát tulajdonképpen a gonosz isten az egyiptomi vallásban valamilyen szinten, de a szükséges rossz, mert ugye egyiptomiek úgy gondolták, hogy van a rossz, de az a szükséges rossz kell, hogy ahhoz legyen jó, tökéletes összhang, vagy egy tökéletesen kidolgozott ideológiai vallási rendszerük volt, nyilván lehet, hogy ez is megfogta a külföldi embereket, tehát itt a rossz sem volt annyira olyan értelemben rossz és gonosz, mint akár mondjuk a keresztény vallásban, vagy akár mondjuk bármelyik más közel-keleti eredetű vallásban. Ez nagyon-nagyon fontos, és ezt ki kell emelni. És úgy tűnik, hogy ez az ország a legnagyobb részben elfogadták, tehát az ország legnagyobb részben elfogadták a Hükszusz államigazgatást, és ez északi ország részben pedig egyenesen támogatták is azt, és ez a politikai helyzet stabil volt, de mégis ugye hát valamilyen szinten megmaradt az idegen hódítóknak tekintett Hükszusz kép mindenképpen, és amikor végül ki is üzték őket, akkor megszállásoknak minden nyomát eltörölték, ezért is nem tudjuk tulajdonképpen, kik is voltak ők, meg hogy mennyi ideig uralkodtak, nincsenek pontos adataink ezekről. A hükszuszok szempontjából írodott történetírás pedig nem maradt fent, akkor csak egyiptomi beszámolók vannak, amelyeket a megszállókat kiűzött 18. dinasztiai fáraók készítettek, tehát ennél is figyelni kell, meg vigyázni, hogy most van-e elfogultság, és mennyire valós a történelmi hűség, és mennyire inkább a negatív történelmi továbbélés.
Meg azt sem felejtsük, hogy az egyiptomiak mit gondoltak a külföldiekről. Tehát régen azt hitték, hogy van Egyiptom, és körülöttük pedig a káosz uralkodik, és nem is tudom már, mikor kezd megváltozni ez a nézet, hogy jó, elfogadják azt, hogy van körülöttük is világ, de például az egyiptomi embereket és a Egyiptomon kívül élő embereket más szóval illették, tehát már az ókori egyiptomi nyelvben is volt két szavuk rá, hogy idegen igen. Mondjuk, meg egyiptomi.
És ugye az volt a remecs, vagy remegy, ami maga az embert jelentett, az embercsoport, tehát az embert, mint nálunk az embert, és ami Egyiptomon kívül van, azoknak a lakói nem emberek, és aztán pedig Amarna reformban és az Aton himnuszban olvasható az, hogy tehát Echnaton volt az első, aki ezt kimondta, hogy minden embert a nap teremtett, és elfogadja, meg ez, meg az, meg a
amaz.
Igen, de még mindig azért megvan ez a tartózkodás. Főleg a szövegekben ezek a kicsit ilyen negatív jelzők, hogy Adriennel sokat fordítottunk, hogy mielőtt még nem indult a csatába, már az volt, hogy mondjuk elindult a legyőzött Kús országán. Meghatottam már a legyőzött benne van, vagy a nyomorult Kús, tehát megvoltak azok a kicsit ilyen
negatív, degradáló jelzők,
amik megfigyelhetőek, és ami az egyiptomi hát, művészeti alkotásoknak a sajátja. Szerették az ilyeneket, hát ez nem feltétlenül probléma, ugye. A lényeg az, hogy a Hükszuszok elleni harcot a 17. dinasztia uralkodói kezdték meg, és folytatták, és egészen Jahmeszig, aki meg alapította az új birodalomnak az első dinasztiát, ugye a 18. csodálatos jelzőt megérdemlő dinasztiát.
Bizony. Még egy pár ilyen történelmi forrás, ugye Manetón, egyiptomi krónikás leírása szerint a hükszuszok mint egy barbár fegyveres horda jelent meg Egyiptomban, ahol kevés ellenállásba ütköztek és erővel foglalták el az országot. Feljegyezte, hogy a hükszuszok felégették a városokat, lerombolták a templomokat és rabszolga sorba vetették a nőket és gyermekeket. Na hát ugye ez a forrás úgymond ma már nem állja meg a helyét, ez szerintem biztos már sokan olvashattak erről, például 2009-ben a Múltkor is írt egy cikket erről, ott például lesz majd két kép is, hogyha esetleg utána keresnek, még ugyanúgy fent van a honlapon, utána lehet járni. Majd mindjárt eltek erről is pár szót. A kutatók szerint a hadviselés új módja révén a hükszuszok egyre inkább uralmuk alá hajtották az ország ezer részét, és megalapították királyságokat a folyódeltában és Tébában a vöröstengeri kereskedelem biztosítása érdekében. Winlock egyébként leírta az új hadviselési mód eszközeit, ugye ez volt az összetett íj, amiről most már beszéltünk is, a továbbfejlesztett visszacsapó íj, és a legfontosabb ugye a lóvontatású harci szekér. Valamint ugye továbbfejlesztették a nyílhegyeket, többféle karot és láncsát, páncélt, sodronyinget és fémsisakot is használtak. És ugye az utóbbi évtizedekben nyert teret az az elmélet, hogy ez egy békés erőszak nélküli báramlás volt Egyiptomban, mint sem ez, amitről előbb beszéltem, ez az erővel elfoglalt országkép. Tehát nem valószínűleg tényleg beáramlott szépen lassan a Hükszusz nép, ahogy erről beszéltünk is, ugye már tavaly. Ezen elmélet szerint ugye a 13. dinasztia egyiptomi uralkodói túl gyengék voltak ahhoz, hogy megállítsák ezen Ázsiából Egyiptomba irányuló migráns népességet, mert erőfeszítéseiket ugye az országban dúló éhínség és egyéb járványok megfékezésére fordították, ugye erről is vannak források, de nem abból a korból, hanem később ugye, hogy valószínűleg járvány lehetett, vagy egyszerűen csak a Nílus nem áradt annyira, mint kellett volna, és akkor ez ugye hatalmas gondot jelentett az akkori egyiptomiaknak, hiszen ugye a Nílusban volt az úgymond az erő és minden, ami ugye a gazdaságot fenntartotta, a víz, a földet megtermékenyítő víz, nagyon fontos volt akkoriban. Na de még ezt megelőzően harmadik Amenemhat uralkodó nagyarányú építkezéseket és bányászati tevékenységet folytatott, ugye erről is nagyon sokat beszéltünk, és hát ezekhez a munkákhoz ugye nyilván emberre volt szüksége, és az ásai népesség ugye nagy számban részben kiterjedt építkezések elvégzésére áramlott be, ugye ez is egy elmélet. Így azért a hükszószok ugye letelepedtek a folyódeltában, amelyhez követően az egyiptomi uralom végéhez vezetett. Időszámításunk előtt 1700-ig, tehát kb. 100 év alatt Egyiptom politikailag széttöredezett, és a folyódelta északkeleti részén helyi királyságok alakultak. Ezek egyike volt egyébként például Nehesi király királysága, melynek fővárosa Avarisz volt, erről majd nem soká beszélünk. A királyság pedig szíria-palesztin népességből állt. Ez a népcsoport a 12. dinasztia idején telepedett le, és legtöbbjük valószínűleg katona, tengerész, hajóás és munkásember volt. Dinasztiájuk helyét a nyugati szemita nyelvet beszélő Szíria-Palesztin dinasztia vette át, később ez lett az alapja Hükszósz királyságnak, amely képes volt arra, hogy bizonytalan politikai helyzet miatt délfelé is terjeszkedjen. Erőfeszítéseiket a hadsereg, a hajók és a külföldi kapcsolatok is támogatták. Nagyon érdekes egyébként.
Akkor még pár dolgot mondanak, én szerintem nem is kell feltétlenül elmennünk. És akkor ezt le tudjuk zárni végül is szépen, ezt a hükszoszos korszakot. Ugye Kamosze pedig Thébabor seregein északra hajózott uralkodásának a harmadik évében is megtámadta, és lerohanta a hükszoszok legdélebbi helyőrségét, Neferuszit, ami éjszakra van.
Kosszájtó.
Majd éjszakra egészen Avarisz magasságé vezette egyébként a seregét, és bár a város nem foglalt el, a körülötte lévő területet seregével elpusztította, és a Tébában talált másik sztélén tovább olvasható a háborúnak a leírása, és itt olvasható az a történet, amelyben az Avariszban lévő Apepi, ugye Apófisz, Hükszósz királytól szövetségesekhez, Kús uralkodójához üzent egy követtel, és azt elfogták. Így történt, csak próbálom gyorsan mondani. Az üzenetben a király szövetséges haladéktalan beavatkozást kért Kamosze harci cselekményei jelentette fenyegetés elleni fellépésben. Bizony. Amely, most nézel, de tényleg így van, amely mindkettőjük királyságát veszélyeztette. Kamosze azonnal elrendelt a csapatainak nagy része foglalja a nyugat, és vannakban lévő Bahria oázis, vagy Bahria, ugye?
Bizony.
Az csodálatos, egyébként nagyon szép, vannak nagyon szép sírok ott egyébként. Hogy délre vívő sivatagi utat ellenőrzése alá vonja és elzárja, és Kamosze ezután felhajózott a Níluson Tébába, hogy a hükszoszok feletti győzelmét megünnepelje. A harcok azonban nem igazán haladhatták meg egy sikeres a hükszoszokat váratlanul érő katonai rajtaütés jelentőségét, és ennél többet szegény már nem is tehetett, és az ütközetben szerzett sebesülésébe belehalt. Szörnyű. Aztán végül is a 15. dinasztia utolsó előtti Hükszósz királya, ugye az előbb említett Apepi, vagy Apófisz, uralmának utolsó évében a hükszoszokat kiűzték közép Egyiptomból, akik visszavonultak újra észak felé.
Bizony.
Majd csapataikat, na...
Akpi
melletti fájú moázis bejáratlanra szervezték újra, és ez a Hükszósz király túlélte Szekenerét, és Kamosze uralmának végén pedig emlékszel, Apófisz és Szekenerét, csodálatos történet, új birodalmi szöveg, olvassák, van
erről
fordítása is.
Szerintem ezt múlt évben beszéltünk erről, hogy arról szól, ugye, hogy idegesíti őt a vízilovaknak a bőgés, és vajon a vízilovak, kik lehetnek ezek a úgymond vízilovak?
Igen, mert ott nincsenek, csak messze is, hogy ezek nagyon érdekes történet.
Tehát mi ez? Szinoníma? Vagy hogy mondják ezt?
Metafora.
Na igen, mindegy. Tehát tök érdekes, kb. Idáig van meg a szöveg, a végét nem tudjuk meg. Tehát hogy mi lesz?
Igen, egyébként amikor elkezdtük Adrián az új birodalom szövegolvasás, ez volt az első kedves szöveg, amit elkezdtünk, és csak néztünk, hogy te jó Isten.
Miről van szó?
Miről is van itt szó? Nagyon jó, nagyon, amúgy nagyon érdekes az új egyiptomi szöveg.
Az egész olyan egyiptomi órán így ültem végig.
Tényleg. Pedig nagyon, tényleg, az úgy, na, hát aztán a késő egyiptomi, na, az volt aztán
az
a csúcs.
Az
csodálatos volt, ezt nagyon szeretjük. Na, ezúton is mondjuk, hogy ne, hogy semmiképpen most már ugráltunk a korszakok között.
Bizony.
Szóval a lényeg az, hogy első Jakmesz vetett véget a Hükszósz uralomnak.
Igen, igazából ez a lényeg. Van még egy csomó forrásunk igazából, hogy ki mit gondolt arra, hogy mi is ez a Hükszosz dolog, illetve az, hogy például a Hükszoszok egészen a hellenisztikus korig az egyiptomi irodalomban az ázsiaiak szinonimája voltak, nagyon érdekes. A Hükszosz kifejezést gyakran használták a folyódeltában letelepedett csoportokra, így a szemitákra is, és ez vezethette az egyiptomi pap krónikást, Monetont, arra, hogy a Hükszoszok bejövetelét József és testvérei Egyiptomba való bemenetelével azonosítsa, valamint ez vezethette a mai történészeket arra, hogy a Hükszoszok kiűzését az Exodusszal azonosítsák. Nagyon érdekes. Ezen azonosítással kapcsolatban jelentős tény, hogy néhány Hükszosz fáraónak izraelita hagyományokból ismerős nevei voltak, mint például Jakobeam fáraó neve a 16. dinasztiából. Ez azt is jelentheti, hogy az egyiptomi feljegyzésekben szereplő Hükszoszok kiűzése a szemita uralkodók és a katonai politikai elit kiűzését jelenti, és nem jelenti az alsóbb osztályok tömeges kiűzését, akiket az ókori világban a hódítok hagyományosan inkább kizsákmányoltak, semmint kiűztek vagy lemészároltak, ugye? Kevés bizonyíték van arra, hogy a 19. egyiptomi dinasztia királyának voltak egy kapcsolata, tehát ugye a Ramszeszekről van is szó, valamilyen mértékben a Hükszoszokkal, de egy-két bizonyíték ugye van, például tudjuk, hogy első és második Ramszesznek mindenki voltak kapcsolatai a Hükszoszokkal még. A Hükszoszok etnikai eredetére számos elmélet létezik, a legtöbb régész a népet sok etnikumból álló csoportnak írja le, akik közé a folyódeltát elfoglaló minden név beletartozott. Nagyon érdekes, egy halmaz, egy matematikai fogalom mindjárt itt bejön ide. Egyesek közülük hadiurak voltak, akik az egyiptomiak szolgálatába akartak állni, mások munkanélküli mezőgazdasági munkások voltak egész egyszerűen, akik munkát kerestek itt, és esetleg rablóbandákba tömörültek, és nem kaptak munkát, tehát nagyon érdekes, voltak itt mindenféle kereskedők, diplomaták, tehát mindenféle ember. A Hükszosz kifejezés egyébként az egyiptomi ügyről beszéltünk, Heka Hasut szóból származik, amelynek jelentése idegen országok uralkodói, és van itt még nagyon sok forrásunk, tényleg, hogy például Flavius feljegyző szó érthető, de mégis hamis etimológiáját, ezek szerint a görög Hükszosz szó az egyiptomi Heka haszunak felel meg, amelynek jelentése beduin-szerű pásztor királyok, amelyről a tudósok nemrégiben állapították meg, hogy igazából idegen országok uralkodóit jelenti. Úgyhogy nagyon. Bizony. A hódítást illetően egyes régészek a Hükszoszokat északi hordákként jellemzik, amelyek Palesztinán és Egyiptomon átszágódottak gyors harci szekereiken, tehát tényleg van nagyon sok leírás róluk, nagyon sok forrás. A mai nézeteink szerint a Hükszoszok nem ázsiaiak hódító hordáinak bezönlését jelentették, hanem ez a név vándorló szemita népcsoportot jelentett, amely már jóval régebben kereskedelmi és egyéb békés célokra érkezett Egyiptomba. Igazából ennyi a lényeg így a Hükszoszokról, és szerintem még a maradék időben akkor beszéljünk egy picit erről az Avariszról magáról, igen, ami ugye a Hükszoszoknak a fővárosa volt, ugye Tel el-Daba, lehet így ismerősebb.
Ha ma oda szeretnének menni, igen, akkor mindenképpen így menjek. Nekünk ezt tudni kellett, hogy bizony, ma, hogy találjuk meg az adott várost.
Manfred Bitak vezetésével az Osztrák Régészeti Intézet végzi 1966-ot, de egyébként mellőtte is voltak dolgok, majd mindjárt erre is szót ejtünk. A Nílus delta keleti vidékén, a Bibliából ismert Gósen földjén, Krisztus előtti második évezredben. Bocsánat. Tehát a Krisztus előtti második évezredben gazdag vadvilág élt, jelentés földművel is, tehát még a második átmeneti korban, de az új birodalomban sem beszélhetünk, tehát vadvilág élt, milyen érdekes, nem? A 12. dinasztiától a harmadik átmeneti korig igen gazdag lehetanyag került elő erről a területről, ugye? Avariszról van még mindig szó. A legkorábbi település nyomokra első Amenemhat idején alapított kis királyi birtok lehetett egy templommal, a település a 13. dinasztia idejére megnőtt, területe a korábbi 20-40 ezer négyzetméterről 75 hektárra gyarapodott. Ekkoriban Rovatinak, tehát a két út kapujának nevezték egyiptomi nyelven. Régészeti és antropológiai vizsgálatok egyaránt bizonyítják, hogy a település lakói már ekkor is asszimilálódott, kánaániták voltak. Akkor nőtt meg a városnak a jelentősége, ugye, amikor az egyiptomiak a sínai félszigeten bányászni kezdtek, ugye erős nagyon sokszor volt szó bányásznak kell az építkezésekhez, illetve ugye kitejett kereskedelmet is folytattak, Levantéval ez ugye megmarad nagyon-nagyon sokáig. A 13. dinasztia idején a palotát elhagyják, de a település továbbra is lakott főként kánaáni eredetű lakossággal tele van lakva. A Hükszosz hatalom hát
csodálatos passzív.
Ami ugye magyarban is,
de nem baj. De mi ókorosok vagyunk, úgyhogy nekünk muszáj
így beszélni. A Hükszosz hatalomátvétel idején meg háromszorozódott a település mérete. Nagyon érdekes, mert ilyenkor már körülbelül 250 hektár volt, tehát érted a 75-ből?
Ezek aztán nőnek.
Bizony.
Uramisten.
Ekkor kapta ugye az Avarisz nevet egyiptomi nyelven, ugye hút, veret. Bizony, bizony. Királyi alapítása.
Ugye ezt a madárral kell írni, a verrel. Csodálatos.
A város alapterületét tekintve háromszor akkora lett, mint az eddig ismert legnagyobb kanaáni város. Nagyon érdekes, nagyon érdekes. Ez a hatalmas kiterjedés már önmagában is elegendő bizonyíték arra, hogy Tel el-Dabát a Hükszosz fővárosa azonosítsuk. A Hükszoszok alatt a kanaáni eredetű kerámia terjed el, és megjelennek az új fémöntési eljárások, tehát egy kicsit a, nem csak a hadiparból, vagy hadászatból, vagy hogy mondjam, vittek be újításokat, hanem a mindennapokban is ugye a tárgyakba, vagy hogy mondják, ez minden nap használt tárgyak.
Használati tárgyak?
Igen, használati tárgyak, köszönöm. Igazából kimondtam a szót, csak mégse. Tehát elkezdett a kerámia, megjelennek fémöntési eljárások, és a gyapjúért tenyésztett juhok, valamint a lótenyésztés. Az osztrák régészeket, na ezt akartam, na itt van, amit az előbb mondtam, hogy a, például erről van egy cikk a múltkoron, hogy az osztrák régészek 2009 elején egy lótemetkezést is találtak, erről van egy kép is, mármint a, nem, most itt nem a map.hu-n, de rá lehet keresni nyugodtan. Tehát találtak egy lótemetkezést, amelyről az a véleményük, hogy a ló a király kedvenc hátasa lehetett, hát nem kedves.
Édes,
az egyiptomiak természetesen nem tűrték sémit a Hükszoszok uralmát, és tébai uralkodók által vezetett Hükszosz ellenes háború első Jahmesz idején egyiptomi győzelemmel végződött, ugye ez veszik körülbelül ezzel, majd ki is megyünk ebből a témából. És 18. dinasztiával pedig ugye megkezdődik az új birodalom kora. Nagyon, nagyon érdekes.
Akkor még nagyon rövid pár dolgot még mondanék, ugye ez csak azért fontos, mert szintén a kapcsolatok, hogy mégis ez hogyan is voltak ezek a kapcsolatok, és többször is beszéltünk már erről, így említettük az előző adásokat, és ugye Avarisz város a 18. dinasztia alatt újra benépesült, és akkor ismét átkeresztelték, ezúttal Perunefernek hívják, ami hát nagyon egyszerűen lefolytva jó utazást is jelentett. Másik Amenhotep idejéből pedig mínoszi freskokat tartalmazó templom épületet is feltártak, ugye nagyon fontos, hogy újabb más népcsoportnak a kapcsolatát kell, ugye kiemelni, amúgy is mínusz, nagyon szeretjük Adriennel, nagyon régóta el szeretnénk menni, csodálatos lehet, valaki tudja is közülünk. Na, és Amosze és Totmesz uralkodása között pedig óriási mennyiségű habkő, teljesen egészen pontos akarok lenni, akkor Pumex került elő, amit a Santorini, azaz Téra, mert nagyon fontos, hát ezeket tudni kell, vulkánkitörésével hoztak összefüggésben, és Amosze alatt a legnagyobb égei betelepülése Égei. Erről van egy nagyon jó sztorin, de már nem fér bele. Tudod, hogy hogy lett az égei tengernek az elnevezése, csodálatos egyébként, szintén erre kapcsolódik, de látom, már nagyon siet mindenki, és már 2 perc, és gyorsan bele kell húznom valami fontos információba még, hogy Amosze alatt ugye volt az égei betelepülése, lehetett számolni, mert az anyja is innen származhatott. Másik a Amenhotep királynő címe, hogy teljesen pontosak legyünk, és egy kicsit egyiptomiról beszélünk, Henut Ibdu Ha-Nebut. Nagyon szép, nem? Annyira régen beszéltünk így. Az ugye Ha-Nebut, égei szigetek és hasonló, na mindegy, tehát annak az úrnője ezt jelenti, ami valószínűleg az égei szigetek, egyes szerint Kréta nyilván ugye oda kell kapcsolni, és annak az úrnője, miért csodálatos kapcsolatra enged következtetni. Tehát egyiptomi is mondjuk egy krétai dolog. Elképesztő ez, lehet, hogy csak számunkra ennyire izgalmas, de egyébként még szerintem...
Még a bitáknak a nyilatkozható most.
Biták szerint lehetséges, hogy Amosze a Hükszoszok kiőzése után szövetséget kötött a krétai csoportokkal, és mások pedig azt mondják, hogy a régészeti intézet kairói kirendeltségének igazgatója november elején adta hír, hogy Avarisz feltárásokkal egy ékírásos babilon levél töredékére bukkantak, amely azt bizonyítja, hogy kapcsolat áll fenn a nyugati sémi nyelvet beszélő feltehetően zümmel az amúrú etnikumhoz tartozó Hükszoszok és mezopotámia között. Na erre mondjon valaki
még
valamit.
Még gyorsan fél percben mondanék pár dolgot, annyi, hogy 1885-ben már kezdtek itt társatásokat, ugye Neville, róla is sokat beszéltünk már, és ugye 41-42-ben is voltak dolgok, illetve ugye 66-tól, amit mondtunk, bitakássa itt a helyszín, és nagyon érdekes, hogy 1975 óta folyamatosan az osztrák régészeti intézet munkálkodik a helyszínen, amit egy nagyszerű honlapon is nyomon lehet követni, úgyhogy nyugodtan keresenek rá a honlapra, nagyon érdekes térképek vannak, és mindenféle leírás, mit, mikor találtak. 2010-ben pedig a tudósok a város utcaszerkezetét tárták fel radar technológiával, erről is lehet látni képet, beleértve a kikötőt és a folyópartot is. Ez természetesen óriási eredmény tekintve, hogy korábban ehhez évtizedek szorgos és iszonyatos pénzt felemésztő munkára lett volna szükség, mégsem beszélhetünk még teljesen itt Avarisz felfedezésről, tehát még mindig annyi minden vár itt magára, hogy hát majd egy másik alkalommal lehet erről is szót tudunk ejteni, de most le kell, hogy zárjuk az adásunkat, na úgyhogy most megismerkedtünk ugye a Hükszoszokkal kicsit bővebben, nem csak pár mondatban, mint amit ugye múlt évben hallhattak róluk, hanem tényleg, hogy kik voltak ezek, honnan jöttek.
Milyen volt a városok, honnan nevezték el őket, szóval teljesen érdekes adás volt, amúgy is szerintem.
Bizony, meg ugye Avariszról beszéltünk egy picit, ami a fővárosuk volt.
És a következő alkalommal valószínűleg már belevágunk tényleg az új birodalomba és a kezdeteibe, annak a kapcsolataiba, akár mondjuk Hatshepszut és a Thotmeszeknek a hódítása, vagy a 17 szíriai hadjárat és hasonló korszakra fogunk menni. Olvasunk is idézeteket, fordítunk is, úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas adás lesz a következő is, legalábbis megpróbáljuk.
nagyon izgalmasá tenni, úgyhogy a mai adásban ennyi fért bele.
Úgyhogy köszönjük a figyelmet, és 4 hét múlva viszont a mindenig azt találkozunk. Viszont hallásra.
Kontakt Rádió. A fáraók földjén.